Egy gondolatot azért szeretnék megosztani veletek, mielőtt Gábor jön. És ez 1 Korintus 3.9-ben van az, ahol Pál a különböző dolgokhoz hasonlítja a gyülekezetet. Azt mondja, hogy épület vagyunk, munkatárs vagyunk, és szántóföld. És a Bojki Laci beszélt nyáron ezekről a dolgokról, amikor voltunk a kaposváriaknak a nyári táborába. És ott az a szántóföld az nagyon emlékezetes volt számunkra, amikor arról beszélt. És most, hogy így Dani beszélt erről, így csak szeretném elmondani nektek, hogy Isten a gazda, mi pedig a szántóföld vagyunk. És a szántás az nem kellemes. Tehát amikor Isten, mint a gazda jön és szánt, az bizony nem egy kellemes dolog. De azért teszi, hogy ne legyen kemény a szívünk. Azért szánt. És azért, hogy meg ne keményedjen a szívünk. És szükségünk van szántásra. Ez kellemetlen, de szükség van rá. Tudod, ez olyan, amikor jön egy gyökör az életedben, és beléd szánt. Ha nevezhetjük úgy, hogy gyökör. Ja. És, de amikor ez történik, akkor tudhatjuk, hogy most jön majd Isten igéje. Tehát amikor szántás van, akkor tudhatjuk, hogy Isten most szólni fog, mert a szántás az előkészíti a talajt. Feltöri a szívünket, hogy a mag be tudjon menni a földbe. Hogy amikor Isten szól, akkor ez be tudjon menni. Ne lepattanni, ne elhalni, hanem be tudjon menni a földbe. És aztán ugye, amikor megtörténik a magnak a vetése, akkor már alig várjuk az aratást. És ez annyira jó, amikor tudunk aratni. De ez a történet vége? Nem. Mert aztán jön az aratás, és utána jön a cséplés. Mert amit a kezünkbe tartunk, mondjuk, ha búzáról van szó, akkor egy nagyon finom, sült cipóról beszélünk. De ahhoz rengeteg búzamag kell, és rengeteg munka van még az aratástól kezdve, hogy abból egy finom kenyér legyen. És Máté 3-ban írja le, hogy történik ez a cséplés. Csak nagyon röviden. Van egy szórólapát, Máté 3.11-15-ig. Van egy szórólapát, van egy szérű, a szérű az a fensík. Az egy olyan terület, egy dombnak a teteje, ahol nincs magas növényzet, ahol fúj a szél. Oda kiterítenek, mit tudom én, mit, valamit kiterítenek, amin ott van a búza, és cséplik, ütik, verik, ilyen, mit tudom én, mivel, nem tudom, hogy cséplővel, cséphadaróval. És ezekből ugye valamelyikből kiválik a mag, valamelyikből nem, de a lényeg az, hogy amikor cséphadaróval jó, meg dángálták a búzát, akkor jön a szórólapát, amivel alányulnak, és így földobják magasra. És azért kell szeles helynek lenni, mert a mag az nehezebb, a szél pedig elviszi a használhatatlan részét a búzának. A mag visszahullik, az összes többi alkatrésze, az pedig elszáll, elfúj a szél. És nagyon érdekes, hogy így tisztítják, hogy a szél végzi a dolgát, ugye ez a Szent Szellem, és a gazda dobálja fölfelé a búzát, és így tisztul. És szükségünk van a tisztulásra. Szükségünk van Isten tisztítására. Mert van még bennünk kosz, van még bennünk pejva, van még bennünk egy csomó minden, amit Isten ki akar tisztítani. Úgyhogy csak gondold el az életedet egy ilyen szérűn. Mert ez az életünk. Oké, a szántás nem volt kellemes, a magvetés ez nagyon reményteljes és ígéretes. Aztán várjuk az aratást, az fantasztikus, de aztán jön a cséplés. És hogy éljük ezt meg? A cséplést. Hát amikor föl vagyunk dobva, akkor föl vagyunk dobva. Nem? Ez izgalmas. Jön az adrenalin. Fú, de jó. A csodás pillanatok. Felfelé haladunk. Haladok. Testvérek, szárnyalok, fent vagyok. És erről szólnak a bizonyságtételek. És sokszor el vagyunk tévedve a bizonyságtételekkel, hogy azt hisszük, hogy ez a bizonyságtétel, hogy csak az lehet bizonyságtétel, amikor fölfelé haladunk. Hogy én nem tudok elmondani semmit, mert hát én nem tudok ilyen dicsőséges sztorit elmondani az életemről, vagy a múlt hetemről, mert hát ez az én életem az zuhan, nem emelkedik. Oké, de hogy igen, ez egy jó szakasz fölfelé. Jó ott lenni. De aztán jön a lefelé menet, és ez a padlóra kerülés, amit hallottunk. Hogy van padlóra kerülés, bőven. És ez áldottnak lenni, ez nem csak azt jelenti, hogy fölfelé haladunk, hanem az, hogy haladunk lefelé is. És itt, mert itt tisztulunk. Hogy Pál mondja, hogy tövist kaptam a testembe. Ja. És ezt hívjuk mi úgy, hogy bizonytalanságtétel. Fölfelé szakasz ez a bizonyságtétel, lefelé szakasz ez a bizonytalanságtétel. Ezt is Bojki Laci mondta, úgyhogy... De hogy... Tudod, amikor bizonyságot teszel egy ima meghallgatásról, de az a bizonyság az nem a várt választ tartalmazza. Hogy én ezért imádkoztam és megkaptam, hanem pont azt kaptam, amit nem akartam. Vagy nem ilyen választ vártam Istentől. És most ez van... Ja. De mi szeretünk fönt lenni, hogy Péter a hegytetőn, építsünk ide sátort. Mi itt találkoztunk a híres emberekkel, Illéssel, Mózessel. Maradjunk itt, építsünk sátort. És ha azt hiszi, hogy a hívő élet csúcsán kell abba hagyni, fönt. Mert az a jó, az az áldott állapot, de nem. Vannak, akik várnak lent minket. És vannak helyzetek, amik ott várnak minket. És ami a kettő között van, a fönt meg a lent, az pedig tisztít. És ezt Isten szellemének a munkája végzi. Úgyhogy Isten a hitet így próbálja ki bennünk. Hogy van fönt, és aztán van lent. Ja. És rengeteg minden kiderül lent. Kiderül egy közösség életébe is. Most, amin együtt megyünk keresztül, ugye Zsuzsa néni úgymond elvesztése. Ő nem veszett el, de mi elveszítettük őt. És hogy mi történik köztünk ilyenkor, hogy tudunk-e egymás mellé odaállni. És tényleg köszönjük a rengeteg segítséget, amit adtok. Nagyon-nagyon sokat jelent nekünk. De Isten így ezeken a helyzeteken keresztül próbálja ki a mi hitünket. És tisztít minket. Úgyhogy ja, talán a történelem legnagyobb szérűje, dombja, azt tudjátok mi volt. Igen. A Golgota. Ott volt a legnagyobb tisztítás. Ott volt a legnagyobb felemelkedés, aztán leesés. Ja, de ott mi tisztultunk. És hála Jézusnak ezért. Hála Isten tervéért, hogy ő ezt az utat választotta. Úgyhogy Isten azt akarja, hogy legyen egy bensőséges kapcsolatod ő vele. És aztán azt is akarja, hogy legyen egy bensőséges kapcsolatod a padlóval. Mert... Na, tehát, hogyha padlón vagy, az nem azért van, mert rossz keresztény vagy. Érted ezt? Tehát fejezd be a sajnálatod, saját sajnálatodat, meg másoknak az okolását. Isten tisztít minket. És azt szeretné, hogy erősödjön a vele való kapcsolatunk, és azt akarja, hogy szokjuk a padlót is. Van fent, de néha lent vagyunk, és ez az élet, ez az élet rendje. És ez a lényeg, amivel befejezte Dani, hogy mindezek közepette, bárhol is legyek, Isten kezében vagyok. És ha Isten kezében vagyok, biztonságban vagyok. És Isten kezéből senki nem tud kiragadni engem. Még a halál sem. Ja. Úgyhogy ez, tehát, ja, Isten terve tökéletes. Úgyhogy gyere, Gábor, halljuk, hogy mit adott neked Isten üzenetet számunkra. És fogadjuk nagy-nagy-nagy szeretettel, és tapsal!
Köszönöm szépen, megköszönjük szépen, hogy újra itt lehetünk. Ezek szerint akkor múltkor nem nagyon nagy blödségeket beszélhettem, hogyha még egyszer, vagy még egy esélyt kapok, és több már nem lesz. Nagyon furcsa ez egyébként, hogy Isten nagyon sokszor egy irányba vezet bennünket, és nagyon sok út találkozik, és nagyon fontosnak tartom ezt az üzenetet, amit hallottunk most, és nagyon köszönöm a bizonyságtételt, mert a múltkor, amikor itt voltunk, az is nagyon őszinte volt, és ez is nagyon szívből jön, hogy van úgy egy ember életében, és van úgy egy közösség életében, hogy valahogy ilyen összecsengő impulzusok jönnek, és amikor ilyen nehéz terhet kell hordozni, akkor Isten sok oldalról próbál bennünket támogatni, és ezt csak azért mondom el így bevezetőnek, mert az üzenet, amit én hoztam, az sem arról szól, hogy ma van itt az öröm napja, és újongjunk, mert most elmegyünk aratni, hanem én is a szenvedésről hoztam egy igét, és hogy kicsit védjem is magamat, hogy most ez nem direkt volt, és most direkt így készültem. Ez onnan bizonyítható, hogy azt az igehirdetést hoztam el, némileg átalakítva, amit most szerdán, ami egyetemi gyülekezetünkben elmondtam. Nekünk van egy sorozatunk ebben a fél évben, ami filmekhez kapcsolódik. Tehát a legőrültebb hollywoodi sikerfilmektől elkezdve a legkomolyabb és keresztény alkotásokig dobnak be ezek a filmek számunkra témákat. És ezeket a témákat természetesen a Szentírásnak a fényében vizsgáljuk meg. És nagyon-nagyon jók ezek az alkalmak, különlegesek voltunk már Gyűrűk Ura témában, Superman, és most legutóbb a Viskó jött a soron. A Viskót nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem. Ugye ez alapvetően egy könyv, ami hát önmagában megér nagyon-nagyon sok alkalmat, hogy egyáltalán arról beszélgessünk, hogy ez mi ez a jelenség, hogy mi a Viskó, hogy mi az üzenete, hogy nyilván nem egy dogmatika könyv, nem a Szentírás, tehát ezt ezért tisztázzuk le, hogy a Viskó az nem egy kijelentés. Viszont nagyon-nagyon fontos témát vett fel, és ennek kapcsán kaptam én az Úrtól egy olyan igét, amit veletek is szeretnék megosztani, és egyáltalán nem volt bennem kétség, hogy ezt az üzenetet szeretném ide is elhozni. Úgyhogy egy igét szeretnék felolvasni János evangéliumából, 9. rész első 7 verse következőképpen szól, tehát János 9:1-7. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött. Sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Nem tudom, hogy rátok, hogy hat a szenvedés. Hogyan hat a keserűség, a próbáknak a sora. Nem tudom, hogy ki mennyire, kit mennyire mártott bele Isten ez ilyen típusú próbákba. Én azt szeretném elmondani, hogy én alapvetően egy olyan életet éltem, amiben nem voltak komoly próbák. És azért Istennek adok hálát, egyértelmű, de tudom azt, hogy ez pillanatokon belül megváltozhat. És hadd kezdjem azzal, hogy megosztok veletek egy régi sztorit, igazából ez a félelme most már okafogyottá vált. A dolognak az a lényege, hogy nekem gyerekkoromban, meg ifjú koromban volt egy félelmem, és alapvetően nem is nagyon volt más félelmem, talán még a pókoktól félek, de az azóta is megvan. Ez a félelem ez arról szólt, hogy amikor majd gyerekeim születnek, akkor fogyatékosok lesznek. És nagyon sokáig ettől én nem tudtam menekülni ettől az érzéstől. Valószínűleg azért, mert zsigerileg olyan ember vagyok, aki nehezen bír mit kezdeni a nehézségekkel és a szenvedéssel, és hogyan hat rám az majd, hogyha azzal kell szembesülnöm, hogy, és itt persze saját magamat kezdeném sajnálni ezzel az egész üggyel, hogyha egy olyan gyermekem van, aki valahogy nehezebb hordozni. Aztán ott az ifiben, amikor ez igazán komolyan felmerült, már akkor bátorítottak, hogy Isten nem ad olyan próbát az embernek, amit ne tudna elhordozni. És ez akkor megnyugtatott, bár egy picit bennem maradt ez a félelem, és azért mondom, hogy okafogyottá vált, mert ugye van 3 gyerekünk, nem százasok, de azt gondolom, hogy csak és kizárólag hálát adhatunk azért, hogy annyi jót kaptunk tőlük, és ilyen módon nekünk nem kell ezt hordozni. Természetesen ez felhívás arra, hogy én pedig nyissam ki a szívemet jobban, és minden szenvedést jobban próbáljak hordozni, ami a környezetemben van. És nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, nem tudom, hogy ti hogyan élitek meg, amikor olyan típusú szenvedéssel kell szembesülni, amit nagyon nehezen dolgoz fel az emberi agy. Amikor mi akár keresztényként hatalmas problémákba ütközünk, akkor nagyon sokszor az van, hogy elkezd sérülni a világunk. Felépítünk magunknak egy világot, amiben úgy minden a helyén van. Hogy tudjuk, hogy van nekünk megváltónk, van teremtő Istenünk, aki már akkor gondolt ránk, amikor még anyánk méhében sem voltunk, és természetesen itt van velünk a Szentlélek, aki kísér, és olyan rendben van a világ. Vannak próbák, egyszer fenn, egyszer len, de alapvetően úgy rendben van. Egészen addig, amíg valami olyan nem ér, amit már nem tudunk elhordozni. És mi az érdekes, hogy ebben az esetben minden ember megrendül, de a keresztény ember pedig sokszor elveszíti a hitét. És mennyire érdekes az, hogy nekünk a hitünknek nem a biztonságra és a bizonyosságra kellene épülnie, hanem éppen a bizalomra. Ehelyett mi mégis biztonsági játékosok vagyunk, és mindig úgy gondoljuk, hogy bizonyosak vagyunk valamiben. Pedig ez nem így van. A hit az alapvetően arról szól, hogy vannak bizonytalan dolgok, és nekünk bizalommal kell Istenhez fordulni, hogy ezeket a nehéz dolgokat is ezeken a nehéz dolgokon is átvezessen bennünket. A kiinduló pont tehát ez, amikor egy kicsit szembesülünk magunkkal, és én szeretném azt, hogy a mai délelőtt legyünk nagyon-nagyon őszinténk magunkhoz. Álljunk így úgy itt az Isten színe előtt, hogy teljesen kitárjuk magunkat. Hogy teljesen őszinték vagyunk ő előtte, mert így lesz képes segíteni nekünk. Így lesz képes hordozni a mi mindenféle kérdéseinket. A történetünknek a középpontjában egy olyan típusú fájdalom van, egy olyan típusú nyomorúság, egy olyan típusú fogyatékosság, amely fizikai nyomorúságba vezet. Egy vak ember, aki születésétől fogva vak, és vélhetőleg, mivel az izraeli közösség így működött, kitaszított volt, kirakták, kiküldték az utcára, és ő az utcán élt. Tehát nem elég, hogy valami hiányzott az életéből, még a társadalom is kivetette. És ez egy tipikusan olyan kiinduló pont, amikor bedobhatjuk a klasszikus kérdést, hogy hol van Isten, amikor szenvedés van. Hol van Isten, amikor értelmetlen szenvedés van? merre jár éppen akkor, amikor gyerekek halnak meg, amikor komplett falvakat mosnak el, iszap áradatok? Hol van Isten, amikor több millió embert hajtanak be gázkamrákba? Hol van Isten, amikor akár a mi személyes életünkben olyan dolgok történnek, amelyek nem logikusak, amelyek egyáltalán nem magyarázhatók? Isten hol van akkor? Elbújik egy felhő mögött, és becsukja a szemét, mert ezt még ő se bírja nézni? Hát nyilván nem. És a kérdés az, amit így klasszikusan föl szokott tenni a világ, természetesen nekünk keresztényeknek, és mennyire rossz, amikor ezt a kérdést így megkapjuk körülbelül olyan 3 hetente, hogy és hol van Isten, amikor szenvedés van, akkor rá kell arra jönnünk, hogy valójában ez a mi saját kérdésünk. Ezt azért ne úgy állítsuk be, hogy a világ ezt kérdezi, hanem ez ott feszül bennünk is. És úgy igazából mi sem tudunk válaszolni erre az egészben. Ugyanis mi is ugyanezekkel a kérdésekkel küzdünk. Ott van a mi életünkben, ott van a mi örökségünkben, mert hát ezt kapjuk. Gondoljunk csak bele mondjuk a legutóbbi hatalmas nagy veszekedésbe, vagy gondoljunk bele a rendezetlen kapcsolatainkba. Gondoljunk bele abba, hogy mennyi anyagi és lelki értelmebet, nyomorúság szorongat bennünket. Ezek mind ugyanoda vezetnek, hogy mi személyesen tesszük fel ezt a kérdést Istennek, hogy de hol vagy, amikor én szenvedek? A kérdés fölött természetesen van egy nagyon fontos tanúság, és ez a tanúság az arról szól, hogy hát amikor ezt a kérdést feltesszük, és amikor ezt a kérdést a világ úgy általában felteszi, akkor hát mi kicsit olyanok vagyunk, hogy mintha tudnánk, hogy Istennek hogy is kellene válaszolnia. Nekünk megvannak a kész válaszaink arra, hogy Istennek hogyan is kellene viselkednie mondjuk a természeti katasztrófák idején. Ilyen Supermanként, ha már emlegettem Supermanként kellene leállni a cunami elé, és egy hatalmas pajzsal megfogni a nagy vizet, hogy még véletlenül se jusson ki a partig. Vagy amikor éppen egy legutóbbi történet most a napokban történt, hogy egy babakocsis apukádnál ugye elütötte, kisodródott az autó, és meghaltott a csecsemő. Nyilván azt várnánk, hogy Isten ebben a helyzetben odaáll, és az autót arrébb paskolja, vagy kiemeli onnan a csecsemőt. Nekünk megvannak a kész válaszaink arra, a saját szituációnkra is, hogy Istennek mit is kellene csinálnia. Mert mi pontosan tudjuk, hogy Istennek hogy kellene működnie. És itt rontjuk el. Ez az a pont, amit totálisan félreértünk. Mert abban a pillanatban, amikor mi elmondjuk azt Istennek, hogy bocsi, de nem jól döntöttél, abban a pillanatban beülünk az ő székébe. És elkezdünk helyette ítélkezni. Elkezdjük helyette irányítani a világot. Holott azzal, hogy Jézus Krisztus testé lett és közöttünk járt, ezzel ő azért nem lépett ki a saját valójából. Nem adta át nekünk a stafétát. Nem mondta azt, hogy mi döntsük el, hogy mi a jó és mi a rossz. Mindezt csak azért mondom el, mert a kérdés őszinte, teljesen őszinte. Hogyha mi Isten faggatjuk arról, hogy miért csinálod ezt, az rendben van. De rögtön tudjunk arról, hogy hát ez... Ebben az esetben azért nincs annyira igazunk. És itt szeretném azt is egyértelműen aláhúzni, hogyha bármikor is azt érezted, hogy Isten nem volt jelen egy szomorúságodban, egy nyomorúságodban, egy fájdalmadban, egy keserűségedben, akkor óriási tévedsz. Sokkal jobban ott volt, mint bárki más ezen a földön. Jézus azért lett testé, hogy még inkább igazodjon a mi fájdalmainkhoz. Az egy másik kérdés, hogy überelte a mi összes fájdalmunkat. Fölülírta a mi összes keserűségünket. És olyan dolgokat vitt a vállán, amit mi elképzelni nem bírunk. De az biztos, hogy mellettünk is ott ül ebben a pillanatban is. És ez rendkívül fontos dolog. Mert ő azért lett testé, hogyha így nagyon személyes síkra visszük ezt az egészet le, hogy most ebben a pillanatban ott legyen melletted, és átüleljen. Hogyha Isten ott maradt volna hetedik mennyországba. Nyilván akkor is nagyon-nagyon sok mindent, sőt bármit megtehetett volna, hiszen ő a mindenható Isten. De ő azt az utat választotta, hogy lejön közénk, és mellénk ül. Nem onnan föntről mondja azt, hogy szeretlek, hogy vigasztallak, hogy küldök valami angyalt, aki majd úgy szolgálatodra lesz, hanem ő maga jött el. És így lett teljesen a miénk. El tudod-e fogadni ezt ebben a percben? Vagy ezzel is van harcod? Mert ezek a harcok, ezek teljesen természetesek. Örülök, hogy a Zsoltárok könyvéből hallottunk, mert a Zsoltárok könyve tele van ilyen dolgokkal. A Zsoltárosok egy része az kifejezetten szapulja az Istent, hogy hát azért már csak nem így kéne ezt csinálni. És a szentírók annyira jó, meg az atyák, akik ezt összegyűjtötték, azt mondták, hogy hát igen, ezek a mi kérdéseink, ezeket hagyjuk már benne a szentírásban. És Isten is azt mondta, hogy rendben, maradjon benne a szentírásban, mert igazatok van. Mondjátok csak el, legyetek őszinték hozzám. És ez a kérdés, hogy te mennyire vagy őszinte Istenhez ebben a percben. Meg tudod-e neki mutatni igazán a fájdalmadat? És el tudod-e sírni neki igazán a kétségeidet? Mert ha igen, akkor azt gondolom, hogy egy jó ponton vagyunk, mert már az őszinte légkör megvan. A mai napot sem tudjuk úgy befejezni, hogy ne beszéljek a bűnről, de most szeretnék a bűnnek egy sajátságos és mégis alapvető arcáról beszélni, rögtön kettőről. A bűnnek a legegyszerűbb definíciója, hogy az Isten és az ember közötti távolság. És én most nem fogok bűn cselekményekről beszélni, csak erről az állapotról. A bűn alapvetően nem más, mint egy állapot. És ez az állapot arról szól, hogy el vagyunk választva Istentől. Hogy van egy távolság köztünk és Isten között. És ennek a távolságnak az a következménye, egyrészt a világ számára, hogy a dolgok nem normálisan működnek. És ezért szeretném elmondani azt, hogy amikor a világban vannak emberek, akiknek mondjuk, hadd mutassak akkor most magamra, hogy eddig az életemben nem voltak komoly kihívások, és vannak olyan testvéreim, akik meg nap mint nap durvábbnál durvább kihívásokkal találkoznak, és itt vagyunk egymás mellett, és mind a ketten azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus gyermekei vagyunk, akkor ne keresd a logikát. Mert ez a bűnnek az egyik arca. Hogy itt nincsenek normális, logikus dolgok. Tehát igen, az egy logikus dolog, a Szentírás próbálkozik is vele, az Ószövetségben vannak ilyen gondolatmenetek a bölcsességi irodalomban, példabeszédekben, prédikátornál, jobb barátai is megindítanak ilyen gondolatsorokat, amelyek arról szólnak, hogy hát van a bűnös ember, és a bűnös ember az nyilván büntetést kap, és ez már itt ezen a földön is érződik. Tehát, ha valaki rosszat kap, akkor biztos azért van, mert jobban bűnös, mint a másik. Egy csodát. Pontosan is, hogy nem. Ne keresd a logikát. Nem azért vagy esetleg jobban alányomva a szenvedésnek, mert valamit elrontottál, és ezzel csak megerősítem az összes előttem elhangzó bizonyságtételt, hanem azért, mert a bűnös világban élünk, ahol nincsenek logikus dolgok. És lehet, hogy kimegyek innen a közösségből, és a fejemre esik egy tégla, és ott maradok. És ebbe sincs semmi logika, mert egy bűnös világban élünk. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert ez azt jelenti, hogy ne álljunk neki ezt a kérdést megoldani. Tehát ezen a ponton biztos nem fogjuk tudni megoldani a dolgot. Ugyanis a világ elválasztottságát Istentől mi nem tudjuk helyrehozni. Ezt egyedül egyébként Isten tudja helyrehozni, amikor ő maga odalép a világhoz. De a világ akkor is bűn alá lesz az utolsó napig sújtva. Egy dolgot tudunk tenni, ez pedig az, hogy a személyes életünkben megszüntetjük a távolságot Isten és köztünk. Ez is egy kétirányú folyamat. Egyrészt Isten folyamatosan közeledik hozzánk, mi meg folyamatosan menekülünk előle, meg csinálunk dolgokat, amivel még messzebb rendjünk, de hogyha ezt elkezdjük tudatosítani magunkban, közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Amikor ezt az igét tudatosítjuk magunkban, akkor azt a távolságot, amit a bűn jelent, azt elkezdjük egyszerűen csökkenteni. És ebben az esetben megtörténhet az a csoda, hogy mi is látni fogunk, ahogyan ez a vak is látott. Ugyanis az ő életében is ennyi történt, hogy helyreállt a világ. Ez egy nagyon kegyetlen logika, mert mindaz, amit eddig elmondtam, az arról szól, hogy azért van a szenvedés a világban, hogy mi megszüntethessük a távolságunkat Istentől. Azért kell elszenvedni különböző fizikai, lelki, anyagi nyomorúságokat, hogy helyrehozzuk a különbséget, a távolságot Istennel. És én még szeretném ezt egy kicsit megtekerni, és megfeszíteni, és elmondani azt, azzal a kérdéssel, amit a tanítványok tettek fel Jézusnak, hogy miért kellhet ennek a vaknak lennie. Kivétkezett. Ugye itt is jön a logika. Oké, vak az ember. Kivétkezett. Abban a pillanatban keressük a logikát. Még egyszer mondom, nincs logika. De a tanítványok is keresik. Kivétkezett. Ő vagy a szülei, esetleg a nagyszülei. És azt mondja Jézus, hogy senki. Senki nem vétkezett. Hanem azért vak, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta az Isten cselekedetei. És meggyógyította. És tudjátok, mit jelent ez? Hogy ennek a vaknak azért kellett vaknak lennie, hogy meggyógyulhasson. És hogy a tanítványok, meg mindaki, aki ott volt, láthassa ezt. És még egyel tovább megyek. Miért kellett ennek a vaknak lennie? Azért, hogy a mai napon te meggyógyulhass. Azért, hogy a mai napon közted és Isten között egyel kevesebb legyen a távolság. Ennek a vaknak ezért kellett vaknak lennie. És hogy te miért szenvedsz? Azért, mert valakinek gyógyulnia kell. A te példádon keresztül. A te bizonyságodon keresztül. Ez egy nagyon kegyetlen logika, de hihetetlenül mélyre megy. És szeretnék a bűnnek egy másik arcáról is beszélni. Ez pedig arról szól, hogy amikor mi élünk a világban, és azt kutatjuk, hogy honnan jön a bűn, akkor arra kell rájönnünk, hogy ez egy automatizmus. Biztosan mindannyian hallottunk már az átöröklött bűnről, aminek van egy olyan értelmezése, hogy Ádám és Éva elrontott valamit, azóta pedig ilyen genetikai vagy lelki utakon, de folyamatosan benne van a születendő emberben már a bűn. Mintha úgy születnénk meg, hogy van bennünk egy ilyen rossz gén. És szeretném azt elmondani, hogy én nem szeretném Ádámra és Évára rákenni a dolgokat. Nem szeretném azt mondani, hogy hát ők csinálták, nekem igazából ehhez semmi közöm nincs, én már Krisztusban szabad vagyok, hanem a lényeg az, hogy ez egy gyakorlatilag egy automatizmus. Abban a pillanatban, amikor megszületik egy gyerek, és az anyja a kezébe veszi, és rámosolyog, akinek már megadatott ez az ajándék, az fantasztikus, nekem ez ugye így nem fog megadatni, de mint apa azért hasonlókat éltem át én is. Abban a pillanatban, hogy az a gyermek megtapasztalja, hogy az anyja a kezébe fogta, vagy az apja is a kezébe fogta, amikor először lát, ez nem tudom hány napos korban van, és először meglátja az anyja arcát, abban a pillanatban elkezdi lemásolni a jó és a rossz dolgokat. És minden, ami benned van, és bárkihez odamész, legyen az gyerek, felnőtt, akárki, te automatikusan adod át a jó és a rossz dolgokat. Azaz, önkéntelenül elkezdjük másolni a bűnös környezetünket. És hiába próbálkozik a szülő azzal, hogy ő ne adja át a rosszat, ami benne van, törekszik rá, nagyon-nagyon koncentrál rá, akkor is átadja. Én is átadtam az összes rosszat. Mindegyik ott van a gyerekeimben. És ezzel ne vádoljuk magunkat, mert így működik a bűn. Mi is megkaptuk. És lehet, hogy mi még nagyobb dolgokat kaptunk meg oda föntről a szüleinktől. Mit mond a Biblia erre? És mi az egyetlen egy módunk, amivel ebből a csapdából ki lehet jönni? Azaz, hogy a szenvedést és a keserűséget ne növeljük magunkba. Ezt szeretnék felolvasni egy igét, ami nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Ez a Korintusiakhoz írott 2. levél 3. részéből 18. Nem csak a 18. vers, mert 19 nincs is. Szóval 2 Korintus 3:18. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Még egyszer felolvasom. Mi pedig, miközben fedetlen arca, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Mit jelent ez az ige, és miért hoztam ide? Ugye arról beszéltem, hogy a bűnt úgy másoljuk le, hogy belenézzünk a másik ember szemébe. Egyetlen egy módunk van, hogy ezt kikerüljük, hogy elkezdjük Jézust másolni. Ebben az igében Jézus úgy van bemutatva, mint az élő Isten képmása. Görög szóval egyébként eikon. Görög, ez a görög szó azt jelenti, hogy Isten képmása az ikon. Ezt a Krisztust kezdjük el másolni. Hogyha így cselekszünk, akkor nem a bűnt kezdjük el halmozni, hanem Krisztust kezdjük el növelni a környezetünkben. És ez az egyetlen egy mód, hogy rájöjjünk arra, hogy hogyan lehet igazából a szenvedésből és az Istentől való távolságból kilépni. Ugyanis ez az ige arról szól, hogy fedetlen arccal, azaz minden gátló tényező nélkül, az Úr által felszabadítva tudunk Istenre tekinteni. És hogyha ő rá, azaz az élő Isten képmására nézünk, akkor a Szentlélek abban segít bennünket, hogy egyre inkább fölvegyük az ő arcát. Egyre inkább olyanok legyünk, mint ő. És ez az egyetlen egy mód, amivel megszüntethető ez a kínos távolság Isten és ember között. És ez az egyetlen egy mód, amivel helyre tehetjük a szenvedésről és a problémákról alkotott képünket az életünkben. Ugyanis ha őt vesszük fel, akkor fölvesszük azt a kegyelmet is magunkra, amit ő értünk tett. És azt gondolom, hogy ebben hihetetlen mód tud segíteni a gyülekezet. Amikor arról beszélünk, hogy elkezdjük Krisztust felvenni magunkra, elkezdjünk olyanná lenni, mint Krisztus, akkor ne csak egyénileg gondolkozzunk. Ez nem csak arról szól, hogy otthon ülök, és egy igazi vagy egy képzeletbeli tükörben nézegettem magamat, hogy én tökéletesebb legyek, hanem Krisztus képét elsősorban közösségbe tudjuk fölvenni. És ennek a közösségnek, meg minden szegedi közösségnek, meg minden magyarországi és földi közösségnek, keresztény közösségnek ezt kellene csinálnia. Hogy mi más csinálunk, azt most hagyjuk, arról szívesen beszélek egy sörözés közben bárkivel, nagyon hosszan, de nekünk azt kell figyelnünk, hogy a Szentírás mit mond. Nekünk egyre inkább föl kell venni Krisztus arcát. És ezt a Krisztus arcot úgy tudjuk fölvenni, hogyha egymásba kapaszkodunk. És amikor arról beszéltem, hogy a mai nap legyünk nagyon őszinték magunkhoz, akkor nem csak arról beszéltem, hogy legyünk őszinték így egyen-egyenként egyénileg, hanem legyünk őszinténk a mellettünk levővel is. A kérdés az, hogy ezt a közösséget, és minden közösséget, amiben vagyunk, szeretnénk úgy élni, hogy csak így itt vagyunk. Vagy szeretnénk egészen a mélyére menni. És amikor Balázs először említette, hogy milyen veszteség érte a közösséget, onnantól kezdve folyamatosan hallom, és amikor megérkeztem ide, még tapasztaltam is, hogy ez a közösség ezt gyakorolja. És ez fantasztikus, mert így kell ezt tenni, így kell ezt csinálni. De kérdés az, hogy hányan ültök még itt, akiknek a lelke mélyén ott van valami, amit nem is sejtetek. Egyrészt kérdezem azoktól, akik még mindig bezárkózva, még mindig saját magukat leplezve, valamilyen maszkkal takarva az élet, igazi életüket, itt ültök és nem mertek megnyílni, hogy mikor jön el ez a pillanat, amikor őszinték lesztek. Ha bárki van itt, ma, így, akkor arra szeretnélek kérni téged, hogy nyílj meg. Válasz ki egy embert, két embert, a pásztort, teljesen mindegy. És nyílj meg. Mondd el, hogy ki vagy. Mondd el igazán, hogy ki vagy. Nem arra kíváncsi senki, hogy mi van fölül. Azt mindenki látja. Azt mindenki látja, hogy te egy vicces ember vagy. Azt mindenki látja, hogy te egy tevékeny ember vagy. De hogy ez lehet, hogy csak egy maszk, egy állarc. És a mélye az igazából a lényeges. A többieket pedig arra kérem, hogy ne szűnjetek meg faggatni egymást. Nyilván nem direktbe durván, csak mindenkinek úgy mélyen a szemébe nézni. És megkérdezni, hogy tényleg segíthetek valamit? Ez most nem az a segíthetek valamit, hanem az a nagyon mélyreható. Ha így teszünk, akkor valóban elkezdjük Krisztus arcát magunkra venni. Szeretném azt, hogy a mai nap semmiképp ne rémüljünk meg ettől az őszinteségtől, és semmiképpen ne záródjunk be. Ma egészen mélyre mentünk, és azt gondolom, hogy Isten azt szeretné kérni, hogy még egyre inkább, és mélyebbre menjünk. És ez a mélység itt most nem azt jelenti, hogy a bűnben való mélység, hanem az őszinteségbe való mélység. Isten erre hívott el bennünket, és azt szeretné, hogy ilyen módon legyünk túl a kihívásainkon. Most szeretnék imádkozni, és arra kérlek benneteket, hogy ebben az imádságban majd hagyok időt arra, hogy mindenki saját maga egyénileg oda szóljon Istenhez, és elmondja azt, ami igazán a mélyén van a lelkének. De ha lehet, még egyszer kérnem, ezt az őszinteséget nagyon gyakoroljuk. Hogyha embertársak felé még akadályok vannak, akkor legalább a mai nap Isten felé már ne legyenek. Imádkozzunk. Drága Krisztusunk, köszönjük azt neked, hogy te annak idején ezt az utat választottad. Mert tudnélik azt, hogy egy akármilyen vak történetén keresztül, hiszen rengeteg vakkal volt dolgod, azt próbáltad elmondani a tanítványoknak, hogy a lényeg nem ott van, amikor a felszínt nézzük, nem ott van, amikor az okokat keressük, hanem ott van a lényeg, amit te csinálsz. Annyira fantasztikus az, hogy a mai napon ugyanezt éljük, mert te ebben a történetben is beszéltél lelki vakságról, meg éjszakáról, és igen, mi is nagyon sokszor, talán ebben a pillanatban is ugyanebben az éjszakában vagyunk benne. Köszönjük azt, hogy te fel akarod nyitni a szemünket, és meg akarsz bennünket gyógyítani. Ki akarod tárni azt a világot, ami igazán vagy, azt a színpompás, ragyogó és lehetőségekkel, boldogsággal teli világot, ami körülvesz bennünket. És bocsáss meg, hogy mi csak arra nézünk, ami az órunk előtt van. Hogy minket mi bánt, hogy minket mi foglalkoztat, és nem az, amit te tudsz nyújtani. Szeretnénk épp ezért most nagyon-nagyon őszintén kinyílni előtted, és átadni mindazt, ami bennünk van. Te olvasd bennünk. Te látod azt, hogy emberileg mennyi terhet is kell hordoznunk. És látod azt, hogy talán nem vállalnánk át a másiktól azt, hogy ezt hordozzuk helyette. De te önként vállaltad, hogy az összeset hordozod. Annyira jó, hogy te ilyen vagy, és ezért csodálhatunk téged. De szeretnénk most nem mint hatalmas megváltó úrhoz, hanem mint baráthoz beszélni. Köszönjük, hogy itt vagy mellettünk, és így szólíthatunk meg. Kérünk most figyelj ránk, amikor a mi csendünkben elmondjuk mindazt, ami bennünk van. Add meg, hogy ez az őszintesség megnyisson egy ajtót, megnyisson egy utat, és ezen tovább járhassunk együtt. Köszönjük, hogy mindezt meghallgatod, és tovább folytathatjuk majd ezt a beszélgetést. Hálát adunk azért, hogy itt lehettünk a mai napon, és hálát adunk ezért a közösségért, amit ma megint megáldottál, és arra kérünk, hogy maradjon a te áldásod ezen a közösségen. Kérünk, hogy a hitközösség legyen Szeged egyik olyan példája, amely igazán kinyílik, ami igazán megmutatja a te szívedet, a te szeretedet. És arra kérünk, hogy őrizd meg minden egyes tagját elhatározásokban, döntésekben és cselekedetekben egyaránt. Mindezekért legyen áldott a te neved. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.